Uram Istenem, sok csodás tervet vittél, véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön az ige szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 298. tanult dicséretünk első versét, mely így kezdődik: jár Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.
Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk, és egybeforva boldogan csak arról énekel.
Leülve folytassuk tovább az éneklést. Énekeljük a már megkezdett dicséretünk második, negyedik, ötödik és hatodik verseit. A második vers így kezdődik: a sátán tett rám rabigát.
Az embert térést Imóz atyának engedett, a fiú hozzám jöve, egy tiszta szűztől született, testvérem ül a földre. Járt mindenki, s hatalom felölti,
pedig így helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
Mózes első könyve 48. és 49. fejezetének válogatott verseiből így szól hozzánk Isten igéje. Azután ezt mondta Izrael Józsefnek: én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. Neked azonban egy hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól. Jákob hívatta fiait, és ezt mondta: gyűjjetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek majd egykor. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De íja nem remeg, izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákob erőssége tartja a kezét, Izrael pásztora, kősziklája, atyád Istene, aki megsegít téged, a mindenható, aki megállt téged az ég áldásaival felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérei között megszentelt fejére.
Amen. Gyertek fennállva, válaszoljunk Istennek imádsággal. Drága Istenünk, köszönjük, hogy mennyei atyaként is megszólíthatunk, és köszönjük neked, hogy a te áldásaid, azok sokkal tökéletesebbek, maradandóbbak a mi áldásainknál. Urunk, a miénkben benne van a szándék, de a tiédben benne van a tudás és az erő is. Csodálatos nekünk ezt látni, tapasztalni, és a bajokban és próbatételekben ebből erőt meríteni, hogy amit te ígértél nekünk, az úgy lesz. Köszönjük neked, hogy mégis emberségünkben is csatlakoztál hozzánk fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, testélet ige, egyszülött fiú, aki felöltötted a mi alakunkat, aki testvérünké születtél a földre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk fáradtál, hogy értünk haltál meg, értünk támadtál fel és mentél mennybe, és értünk vagy most itt, hisszük, akik a nevedben vagyunk itt, a te lelked által most is. Köszönjük neked, hogy így a lelkeddel készíted a veled való találkozásokat. És köszönjük, hogy a borongós idő ellenére is eljöhettek emberek, eljöhettünk hozzád. Kérünk téged, hogy a bizonyságtételen keresztül veled találkozzunk. Kérünk téged, te áld meg az ige hirdetésünket, hallgatásunkat, hogy a lélek tegye elevenné, hathatóssá, tényleg gyakorlatiassá az életünkre nézve. Hadd kapjunk tőled üzenetet, és hadd beszélhessünk veled majd a csendes imádságban, Úr Jézus. A te nevedért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és legyél itt velünk. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, és szent lelke segítségével hirdetni fogom majd köztetek. János evangélium a 4. fejezetéből az 1. 6 verset olvasom, ahonnan így szól ma hozzánk Isten igéje. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim, mai igeszakaszunknak az egyik, ha nem a legmegdöbbentőbb szava, az a kellett. Úgy olvastam ezt, hogy Samárián kellett pedig átmennie. Most először arról szeretnék nektek beszélni, hogy miért is volt ez olyan nagy szó. Hiszen, hogyha a korabeli térképet csak földrajzi szempontok szerint nézzük, ez logikus lépés. Ez a legrövidebb út a déli Judeából az északi Galileába, ahová Jézus ment. Kb. 3 napi járóföld, így az út. Viszont egy magára valamit adó zsidó ember sem választotta akkoriban ezt az útvonalat. Nemhogy egy tanító, mint Jézus. Inkább tettek, aki hithű zsidónak tartotta magát, inkább tettek egy nagyon nagy kerülőt szélen, a nehezen járható és tikkasztó Jordán völgyében, csak ne kelljen arra menniük. Miért? Azért, mert évszázadokra visszanyúló ellentét volt a zsidók és a samáriaiak között. Aki már tudja ezeket, attól elnézést kérek, de hát, ha van itt olyan, aki nem tudja, annak a kedvéért meg röviden foglaljuk össze. Ennek az ellentétnek először is faji oka volt. Az asszír birodalom, miután megverte az északi ország részt, Izraelt, elhurcolta a zsidóság jó részét, és idegen népből valókat telepített be az oszd meg és uralkodj elv alapján. De nyilván volt vallási oka is, hiszen az idegen népből valók, akiket betelepítettek az elnyomók, azok hozták magukkal a sok istenhitüket, és a hagyomány úgy tartotta, hogy csak babonából, egy csapás miatt, hogy jaj, Isten meg ne büntesse őket, a helynek az istene, ezért kezdték el imádni Jahvét is. Betették a maguk panteonjába. Ötvözték a zsidó vallás bizonyos elemeivel a sajátjukat. És ez különösen visszatetsző volt a hithű zsidóknak természetesen. Ezek mentén egy történelmi sérelem is mélyítette a konfliktust. Ugyanis amikor a júdai országrész lakói is visszatértek, ők már nem asszír, hanem egy babiloni fogságból, akkor újra kezdték szervezni az életet. Felépítették a romokat, a romos házakat, a várfalakat, a templomot, és a samáriaiak, mint félig zsidók, próbáltak csatlakozni hozzájuk. Viszont ezt a júdaiak visszautasították, és onnantól kezdve a samáriaiak bosszúból akadályozták az építkezést. Kultúra, vallás, politika. Semmiben sem egyeztek ezek a népek, népcsoportok. És ez odáig fajult, hogy Jézus korára a samáriai kifejezés a zsidók körében gyalázkodásnak számított már. Olyannyira, hogy a zsidók kerültek mindenfajta érintkezést a samáriaiakkal. A samáriaiak pedig, mert ez oda-vissza ment persze, adok-kapok, te megsértettél, akkor én is visszasértek, te megbántottad a büszkeségemet, akkor én is adok, érte? És mindig a másik kezdte. Ugye ez így van, nem csak a gyerekeknél a veszekedésnél, hanem ez tapasztalatom szerint a felnőtteknél is így szokott lenni, meg a házasoknál is így szokott lenni, meg a barátságoknál is így szokott lenni, meg a testvéri kapcsolatok megromlásánál is így szokott lenni. Mindig a másik kezdte valahogy. És a samáriaiak pedig azzal vágtak vissza, hogy ők, ha valaki arra tévedt volna feléjük zsidóként, majd ezt fogjuk látni, ahogy beszél Jézussal sokszor az az asszony, akivel fog beszélgetni majd Jézus. Látható, vagy hallható a hangsúlyán is sokszor, hogy ő is lenéz, ő is megved, ő sem értékeli a másikat. A samáriaiak nem adtak szállást azoknak a zsidóknak, akik feléjük tévedtek volna valami csoda folytán. És most egy kicsit lépjünk ide vissza a napjainkba, mert szeretném rávilágítani nektek, testvérek, hogy azért nem vagyunk mi sajnos olyan távol ettől a fajta gyűlölködéstől, általánosítástól, előítéletességtől, mint amennyire szeretnénk. Eszembe jut például gyerekkoromból az a kisfiú, aki még csak nem is vegyes, hanem magyar házasságból született, csak éppen a határon túl. És amikor valami miatt hazaköltöztek idehaza, az osztálytársai bántásként lerománozták, és kiközösítették. És emlékszem, hogy ahogy sírt ott egy ifi táborban, hogy neki úgy érzi, hogy esélye sincs. Mit láttak belőle a többiek? Itt van egy hiperaktív valaki. Itt van valaki, akivel mindig csak a baj van. És tényleg így volt, a tanárok mindig rászóltak rá a leginkább. És mit látott az, aki négy szem közt látta, hogy összeomlik, az, hogy mi van e mögött. Hogy mi van a mögött, hogy na én is bántalak akkor téged. Mennyi kétségbeesés van a mögött. Mennyi csendes könyv van a mögött. És hány olyan ember van még, ezen gondolkoztam el, aki úgy érezheti napjainkban is, hogy esélye sincs. Mert sokan pejoratívan gondolják, mondják, összemossák, általánosítanak, és ilyeneket mondanak fel sem mérve a szavaiknak az erejét. Egy magyar embernek, hogy román, hogy ukrán, hogy szlovák, hogy szerb, hogy cigány. Most csak, hogy egy párat említsek. Mennyire tud ez fájni? Az a kérdésem, hogy téged milyen címke illet. Mert lehet, hogy nem hova tartozás alapon, meg nemzetiségi alapon ítélnek meg mások a borító alapján, meg címkéznek fel, de lehet, hogy sokan egy külső tulajdonság alapján, vagy lehet, hogy sokan egy rosszul megítélt belső tulajdonság alapján eltettek valahova egy polcra a fejükben. És leírtak. Lehet, hogy azt mondják rád, hogy zsémbes, hogy fafejű, hogy túl határozott. Hallottam ilyet, amikor férfiak azt mondják egy nőről, hogy túl határozott, túl sokat beszél. De lehet, hogy teljesen más a címke. Én nem tudhatom. Te tudhatod, meg hiszem azt, hogy Isten is tudja. Azt, amit mi itt talán a gyülekezetben észre se veszünk. Lehet, hogy más miatt. Lehet, hogy egy megromlott kapcsolat miatt, lehet, hogy bal lépéseid miatt. Majd fogjuk látni ennek a samáriai asszonynak az életén, akivel most még nem találkoztunk ugyan, de a helyszínt, az időt, a szereplőket lassan kezdjük megismerni. Be van vezetve az ő találkozása Jézussal. Mert tudod, nem ott kezdődik a találkozás, hogy te itt vagy a templomban. Hanem hiszem, hogy annak vannak előkészületei. És hiszem, hogy az, hogy te eljöttél, az azt jelzi, hogy annak van előzménye. Ami odáig jutott, hogy most itt vagy. Lehet ez sokféle indok, de hogy van előzménye, az biztos. És az a kérdésem, hogy nem csak az a kérdés, hogy te, téged miért kerülnek el mások, amit neked fáj, hanem jó lenne, hogyha így bőti időszakban megvizsgálnánk magunkat, hogy vajon én miért kerülök el bizonyos embereket. Miért vállalom azt, hogy inkább a nehezebb utat választom, és inkább a körülményesebb utat, csak ne kelljen találkozni, ne kelljen beszélgetni, ne kelljen egy levegőt szívni bizonyos emberekkel. Lehet, hogy szó szerint a hosszabb utat választod. Nem még a másik által látogatott helyekre, közösségekbe, elfordulsz a boltban, jaj, csak ne kelljen találkozni. Lehet, hogy nem veszed fel, vagy nem emeled fel a telefont, hogy ne kelljen beszélni a másikkal. Jó lenne, hogyha végig gondolnánk, mert sokszor nem tudunk válaszolni arra, hogy miért van ez. Főleg a gyerekkori sérelmek, azok gyűlnek például bennünk, és nagyon sokszor nincsenek nevesítve, hogy nekem ez és ez és ez fájt. És nem indulhat el a gyógyulás, mert csak valami ösztön mozgat minket arra, hogy túlélési ösztön valószínűleg, teszem hozzá, el kell kerülni azt, ami rossz. El kell kerülni azt, aki rosszat okozott nekem, vagy aki rosszat okoz nekem. El kell kerülni azt, aki sért. Nagyon érdekes, hogy Jézus el is került bizonyos beszélgetéseket, bizonyos emberekkel való beszélgetéseket, és ez is benne van a mai napi igényben, és közben készített elő beszélgetéseket. Ezt fogjuk megvizsgálni ma. Elkerülte Jézus, ezzel kezdődik az igénk, a keresztelő Jánossal való versengésnek a látszatát is. Nem keresztelő Jánost, a keresztelő Jánossal való versengésnek a látszatát is. Nem ez volt neki a lényeg, mint másoknak, mint például az ellenségeinek, akik csak hatalomban gondolkodtak. Akik csak népszerűségben gondolkodtak. Akik csak a közösségnek a jóváhagyásában gondolkodtak. Jézus nem. Mert nem az volt neki a lényeg, hogy több tanítvány kövesse, mint Jánost. Ez a farizeusoknak a szófordulata volt, hogy több tanítvány szerez, mint János. Ez a végtelenül emberi gondolkodás. Ugye ez a korintusiakhoz írt első levélben is megnyilvánul, abban, hogy te kié vagy. És akkor ott fel lehet sorolni, most nem Pált, meg nem Apollóst, meg nem a többieket, hanem a kornak a lelki pásztorait, úgy gondolom. És akkor el lehet mondani, hogy én Cseri Kálmáné vagyok, én Vég Tamásé vagyok, én Takaró Károlyé vagyok, meg még lehetne sorolni a neveket. Jaj, Isten ments, hogy azt mondja valaki, hogy én Horváth Ádámé vagyok. Ez már régen rossz. A farizeusok gondolkodnak így, hogy szerez valaki tanítványokat magának. Jézus sokkal inkább azt tartotta fontosnak, hogy megértsék, és megéljék azok, akik követik az Istennel való kapcsolatot. Hogy az, aki tanítvány, az ne csak őt kövesse, hanem azt, akit képvisel. Hogy ne csak a láthatót nézze, hanem a láthatatlan világra nyíljon ki a szeme. Hogy túllásson azon, aki ott van előtte, sokszor meggyötört, megfáradt testben, és lássa az Isten fiát. És ez biblikus, hiszen Pál apostol is azt mondja, hogy úgy legyetek a követőim, ahogy én is a Krisztusé vagyok. Krisztus pedig, mondja szintén a korintusiakhoz írt levélbe, Krisztus pedig az Istené. Tehát Istent kövessétek, ne csak egy embert, vagy ne csak bizonyos embereket. Jézus tehát nem ebben gondolkodott, és elkerülte. Nem azt, ami neki fáj, mert tudjuk, hogy elment a keresztre tudatosan. Azt kerülte el, hogy idő előtt kelljen menni a keresztre, és azt kerülte el, hogy ő versengőnek akár csak látszódjon is, mert ő nem versengeni akart. Elkerülte a felesleges magyarázkodást is. Mert, olvassuk az igében valószínűleg nyilván a tanítvány által odaírt értelmezést, hogy ez nem is volt igaz, mert nem ő keresztelt, hanem a tanítványai lettek olyan érett hívővé, ugye ez lenne itt is a cél, hogy ne egy lelkipásztort kövessünk, hanem lehet, hogy évek munkája, szolgálata, de a gyülekezeti tagok váljanak kis lelkipásztorokká ott a közösségükbe, ők vonjanak be, ti vonjatok be embereket ide a közösségbe, és amikor kimentek tanítványokként, akkor ti is ugyanúgy Krisztus képviselitek, mint az a lelkipásztor, akitől várjátok ezt. Tehát a tanítványok kereszteltek, nem Jézus. De Jézusról nem olvassuk azt, hogy leállt vitatkozni. Mert aki rossz szemmel néz eleve mindent, amit tesz, azt úgy se érdekeli, hogy a forrás, amiből tájékozódik, vagy tájékozódott, az csak pletyka volt. Aki már eleve rossz szemmel néz, annak nincs mit magyarázkodni. És olyan jó lenne ezt megtanulni. Például egészen mai példa a komment szekcióban. Nem belemenni olyan vitákba, amik lehet, hogy nem a gyülekezetben, hanem az online térben zajlanak, de azt mondja az apostol, hogy az értelmetlen vitáktól térj ki. Majd látni fogjuk, hogy miért. Elkerülte Jézus a politikai rivalizálást is. Az értelmetlen hatalmi harcokat és az ezzel járó veszélyeket. Miért? Azért, mert nem azért jött, hogy földi király legyen, hogy lenyomjon másokat, hogy vége láthatatlanul játszmázzon az irigyeivel, hanem azért jött, hogy mint mennyei király az országába csatoljon embereket, és hívogasson, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Másfelől viszont, ugye milyen érdekes, hogy elkerült embereket, elkerült beszélgetéseket, de nem úgy, mint mi, hanem valami más motivációval. És másfelől, hiszem, hogy szintén ugyanebből a motivációból fakadóan nem kerülhetett el embereket és beszélgetéseket. Jézusnak zsidó emberként nem kellett volna átmenni a samáriaiaknak a vidékén. Samária városához közeli területen. El kellett volna kerülnie. Isten fiaként viszont muszáj volt. Itt a belső kényszer, a kell szerepel így. Muszáj volt átmennie Samárián. Nem kerülhette el a sikári asszonyt és a város többi lakóját. Hát hogy kerülhette volna el, amikor pont értük jött, és a hozzájuk hasonlókért. Azokért, akiknek helyre kellene állítani az életét. És ő fenntartások nélkül helyre tudja állítani. az életet. Csak kell hozzá egy nagy találkozás vele, amiben megismeri az, akinek eddig rá lett volna szüksége. És hiszem azt, hogy Isten készíti ezt a vele való találkozást. Megvan ennek a találkozásnak a helye. Ugye most ismerjük meg ezeket is gyorsan még. Még Jákob szerezte ezt a földet, és szeretett fiának, Józsefnek adta. Kút volt rajta, ami nem csak eső, hanem a mélyről feltörő forrásvízből táplálkozott, ami az akkori pusztai viszonyok között, szerintem a maiban is, kincsnek számított és számít. Jákob, más néven Izrael, ezt nem csak ígérte a fiának, hanem a közeli hegyeknél is maradandóbb áldással együtt adta. Nem csak egy ígéret volt, hanem ennek az ígéretnek volt egy alapja. A többi fiának ígéreteket adott. Egyedül József volt az, akinek áron vett, kiharcolt örökséget tudott adni. Ez tényleg az enyém, ez a vidék. Ennek egy jó része. Megvan a találkozásnak az ideje is. Dél a találkozás ideje. Dél, amikor rekkenő a hőség. Amikor az, aki nem kerüli a társaságba járást, aki nem fél a többi asszony rejtett vagy nyílt megjegyzéseitől, gúnyolódásaitól, ugye ez mindenkinek ismeretlen, remélem, asszonyok meg férfiak, az élcelődés, viccelődés, valakinek csak egy-egy mondat, és amikor mondja, hogy fáj, hát szíve joga, neked meg az, hogy mondjad, igaz? Szóval aki fél ettől, hogy valaki majd a szájára veszi, a gúnyolódástól, az nem megy ki a kútra meríteni. Vagy az kimegy, aki nem fél. De aki fél, az nem megy ki. Dél van. A kirekesztettek, a kikerültek ideje. Ilyenkor ennek az asszonynak megszokottá vált ez a természetellenes napirend. Hogy amikor épesző ember nem megy ki a forráshoz, pont azért, mert a gúnyolódó sem megy ki, akkor ő egymaga kimegy. Azért, mert ilyenkor érzi a leginkább egyedül magát a lelki és fizikai terheivel. Fizikai teherrel, mert korsókat visz a fején. Lelki terheivel, mert azt kell átélnie, hogy neki egyedül kell lennie ahhoz, hogy ne bántsák. Kerülnie kell másokat ahhoz, hogy ne bántsák. Nem tudom, hogy hányan vagytok itt olyanok, akik eddig kerültétek a közösséget. Isten hozott titeket. Nem kell kerülni a közösséget. És lehet, hogy az embereket kell kerülni, mert vannak olyan emberek, akiket érdemes elkerülni. De hadd biztosalak titeket, hogy Istent legalább erre az órára ne kerüljétek el soha. És az a kérdésem mindenki felé, hogy volt-e már ilyen előkészített nagy találkozásod valaha Isten fiával? Amikor az igéjében szólt hozzád, neked szólt, rólad szólt, amikor leleplezett, majd látni fogjuk az asszonnyal való beszélgetését, és amikor megváltoztatta az életed. Amikor azt tudod mondani, hogy én ekkor, vagy ennek a folyamatnak a végén, lehet, hogy nem tudom pontosan megmondani a napot, az órát, de meg tudom mondani, hogy körülbelül mikor, és mi volt ott a körülmény és a helyzet, szólt hozzám Isten, és én válaszoltam. Az, hogy innentől kezdve veled szeretnék járni, Úr Jézus. Innentől kezdve meg szeretnék bízni benned, Úr Jézus. Hadd mondjam azt, hogy ha erre a kérdésre esetleg nem valakinek a válasza, az nem szégyen. Nem kerül el az Úr Jézus, hanem igéjével beszél hozzád. Lelkével egészen személyesen hozzád jön. És arra biztat, hogy gyere hozzá, Gyere hozzá Isten tiszteletre, de jöhetsz akkor is, amikor csak te vagy, és kérhetsz akár lelki gondozói beszélgetést. Telefonszám kint van, e-mail cím kint van, én személyesen mindenkivel kezet fogok az ajtóban. Van rá lehetőség. Jézus tudta azt, hogy kivel kell és kivel nem szabad elkerülni a beszélgetést. Honnan? Onnan, hogy nem kerülte el és nem kerülte meg Istent, hanem a fiaként mindig az üzenetének előmeneteleit tartotta szem előtt. Nem saját magát, hanem annyira fontos volt neki az Atya Isten, hogy mindig az ő üzenetének az előmenetelét tartotta fontosabbnak. Isten lelkével napi kapcsolatban van az, mondjuk, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Nem csak egyszer, hanem sokszor lehet vele találkozni, hiszem. Igeolvasásban, ige hallgatásban, imádságban például. Meg amikor éljük az igét, akkor is. Amikor szolgálni tudunk, akkor is. Amikor beszélgetés előtt állunk, állsz, feltehetjük a kérdést, ez előrébb viszi, vagy gátolja a mennyországba jutását a másiknak. Esetleg közömböse ebből a szempontból. Mert van ilyen is, ezt se hallgassuk el. Az erre adott válasz, hiszem azt, hogy irányba állíthatja a gondolatainkat is. Mire gondolok? Csak egy pár példa így a végére. Ha közömbös a mennybe jutása szempontjából a másiknak. Ilyen sokszor nem tudjuk felmérni, de pontosan ezért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha hiszel, akkor is Isten gyermeke vagy, és akkor is Isten gyermekeként viselkedhetsz, hogyha nem stresszelsz rá erre. Hanem olyan természetesen fakad, mint ahogy az én gyerekeim is tudják, hogyha megkérdezitek tőlük, hogy ki az apukájuk. Tudják azt is, hogy mit vár az apukájuk tőlük, tudják azt is, hogy szereti az apukájuk őket, és ösztönösen sokszor úgy viselkednek, mint amit látnak. Ez néha kínos nekem, néha meg jó. Na hát Isten gyermekei sokszor nem azt utánozzák, amit a mennyei apjuktól látnak, hanem sokszor azt, amit a földi apjuktól láttak, meg a földi anyjuktól láttak. És ez sokszor baj tud lenni. Hogyha felülvizsgálat nélkül csináljuk mindig így. De mondok pár példát. Amikor én az utcán nektek áldás békességgel köszönök, az nem azért van, mert én hülye vagyok, hanem azért van, mert szeretném, hogyha mások is hallanák. És bíztatlak titeket, természetesen megértve, ha nektek nem fér bele, hogy egészen bátran köszönjetek vissza, hogy Istennek dicsőség. A jó napot is ugyanolyan szívesen fogadom, ne értsetek félre. De örülök neki, ha már a hétköznapokban is bizonyságot tudunk ezzel tenni. Vagy eszembe jut feleségem, én szoktam is neki mondani, hogy te nem tudsz úgy kijönni egy beszélgetésből, hogy ne derüljünk ki valahogy, hogy a gyülekezethez tartozol. Szülőszobán, védőnővel, bölcsiben. Valahogy mindig szóba kerül. Miért? Nem azért, mert rágörcsöl, hogy jaj, vajon, hogy kell ezt megfogalmazni, és a többi, hanem egyszerűen szóba hozza, mert neki szívügye az, hogy mi van a gyülekezettel. Meg hogy ő vasárnap gyülekezetbe fog menni. Meg hogy a gyülekezetbe, ugye aki együtt él a gyülekezettel, aki jár a programokra, aki együtt szolgál, bevonódik, az ugye lételeme, az Isten népe. És ösztönösen beszél róla. Tehát lehet mondani, hogyha kérdezik fiatalok, akár baráti társaságban is érthetően, nekem még néha humorosan is sikerül, bár ez relatív, hogy mit és miért nem hogy mit csinálsz úgy, és mit miért nem csinálsz úgy, ahogy csinálsz. Aztán beszéljünk arról is, hogyha káros az Isten országa szempontjából, az Isten ügyének az előre menetelében, valaki életében. Van ilyen, hogy el kell kerülni bizonyos embereket és beszélgetéseket néha. Mondok egy pár példát erre is. Azt szokták mondani, például lelki gondozáson is sokszor hallottam visszahalva, hogy mindig beszéld meg azt, hogyha valakivel valami trauma történt az életedben, hogyha valaki megbántott, vagy hogyha te megbántottad, mindig rendezd. És az a kérdés, hogy ez mindig és mindenre érvényes-e, testvérek? Mert nem egy olyan életpéldát tudok, tehát hogyha a tanoktól elvonatkoztatunk egy kicsit, és az emberekre nyílik a szemünk, amikor nem lehetett megbeszélni. Amikor a másik csökönyös, amikor a másik bántalmazó, és már nem ott tart a dolog, hogy ez erről még beszélni lehessen, hanem azon már túl van. Van ilyen is. Vagy például van olyan, hogy megintettél valakit, úgy, ahogy a Biblia mondja, most erre nem térünk ki. De először négy szem közt, aztán két emberrel, aztán utána közösségileg, és hogyha akkor sem hallgat rád, mit mond a Biblia? Akkor utána tér ki az útjából. Nincs vele dolgod. Bíz Istenben, és ne te állj bosszút, és ne bosszúból ne beszélj ezzel a másikkal, hanem tudod, hogy ez nem viszi előrébb Isten ügyét. Vagy családok, mindig ugyanaz az értelmetlen vita jön elő. Egy bizonyos témában. Az a kérdés, hogy ez üdv kérdése, vagy nem üdv kérdés. A megtéréséről van szó valakinek, vagy valaki csak kötözködik valamilyen témába, és látja, hogy ráharaptál, és látja, hogy téged elszomorít, megkeserít, feldühít, és hagyod magad provokálni. Nem, van olyan beszélgetés, amiben igaz is el lehet csendesedni. Amit el lehet kerülni. Akár csendben maradni, akár hát annyi más téma van még. Lehet beszélni másról is. Ha túlnő rajtad, mert ilyen is van, és olyan sokszor nem engedünk a magunk gőgéből, hívő gőgéből, és azt hiszük, hogy mi nekünk kell segíteni valakin. Mert lehet, hogy hozzánk jött először lelki gondozásra, mert mi tőlünk kér segítséget. És mi van akkor, hogyha úgy látod, és lehet, hogy már nem is te látod, hanem a környezetedből csatolják vissza, hogy túlnőtt rajtad a problémája a másiknak. Nem ott kell hagyni, nehogy azt vigyétek magatokkal innen, hanem máshoz kell utalni. El lehet engedni úgy, hogy már nem tudok vele mit kezdeni, Istenem, imádkozom érte. És te kezdj vele valamit, mert te tudsz. És számomra legizgalmasabb téma maradt a végére, röviden. Ha te vagy az, akitől hallhatná a másik, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogyha kérdez, hogyha kér a másik, akkor viszont ne zárkózz el előle. Akkor nem lehet elkerülni a beszélgetéseket, hanem át kell menni Samárián. Akkor ne halogass, ne a kifogást, hanem a módját keresd a beszélgetésnek. Készülj elő, imádsággal, nagyon fontos. De itt is láthatjuk, itt Mester ilyen ki van választva, és tudom, hogy ilyen módon te nem Jézus vagy, és nem tudsz oda menni a Garizim hegyéhez, csak azért, hogy a Jákó forrása az majd szóba jöhessen. De a helyet, azt igenis, ahogy rajtad áll, elő tudod készíteni. Legyen csendes az a hely, ahol fontos dolgokról négy szem közt beszélgethettek. Legyen ott rend. Ne az kösse le a másikat. Lehet, hogy egy kis szoba, lehet, hogy egy konyha felület, de az legyen, ott legyen rend. Mert elég rendetlenség van az életében valószínűleg a másiknak. Ahol van víz, vagy egy csésze forró ital. Itt ugye a forrásnál indul a beszélgetés is. Ezek nagyon fontos dolgok. Egyszerű, de nagyon fontos dolgok. Emberi dolgok. Legyen papír zsebkendő, mondta valaki egyszer, amikor lelki gondozásról volt szó. Hogy a másik ne szégyenüljön meg a bánatában. Az idő biztosítása is nagyon fontos. Érdeklődhetsz a másiknak a védett idejéről. Neked mi felel meg? Neked mi lenne a legalkalmasabb? És akkor, amikor együtt vagytok, akkor nem az órádat nézni, mint most, amikor a lelki pásztor sokáig beszél, hanem a másikat nézni. Inkább megszabni a másiknak, hogy figyelj, most egy órán van összesen. Sokkal jobb, mint hogyha 5 percenként ránézel az órádra. Ha úgy érzed, hogy neked ez fontos, akkor felállítani egy órát, mint nekem is van, de csak jelzésnek. És nagyon fontos, elsősorban asszonyoknak címzem, de mások is hallgathatnak a szóra. Amikor telefonálsz, akkor olyan könnyű, ugye a multitasking világában, egyszerre sok dolgot csinálok. Olyan könnyű a másiknak, aha, igen, így visszareagálni. Inkább mondd azt, hogy most nem tudok beszélni, hívj vissza egy kicsivel később. Sokkal hálásabb lesz érte a másik, hogyha értő figyelemmel találkozik. Sokkal jobb neked is, hogyha nem az idő hiány miatt gyorsan adsz egy tanácsot a másiknak, aztán letudtad, tovább mehetsz. Hanem először meghallgatod, meg tudod hallgatni, hogy egyáltalán tényleg az-e a baj, mint amit te sejtesz. Vissza lehet kérdezni, hogy jól érted? És hadd ajánljak nektek még végén 2 igét, amit mindig figyelembe lehet venni. Mert nagyon sok példát nem tudok felsorolni az időnk végessége miatt, de 2 igét igen, ami alapján mindig imádságos szívvel lehet kérdezni az Urat is. Egy-egy beszélgetés előtt, itt van dolgom, vagy útonállója vagyok a másiknak. Dániel 2.21. Ő szabja meg, mármint Isten, a különböző időket és alkalmakat. Idő az, ami zajlik, alkalom az, amiben valami csoda történik, amiben valami jó történik, aminek van valami feloldása, van szabadulás. Tehát ő szabja meg az időket és az alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ugye elkerül és előkészít. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, neked is, és tudományt a nagy tudósoknak. Akkor is, hogyha nem véled magad nagy tudósnak. A másik az Efezus 5.15-17, amit szeretnék idézni. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Ismerek olyat, aki úgy ment el határon túlra a beteg szeretéhez, hogy bizonyságot tegyen neki még utoljára, mert nem tudta, hogy megvolt-e az a nagy találkozása Jézussal. És akkor menni kellett. És akkor le kellett mondani, áldozatokat kellett hozni, hogy menjen azért a másikért. Tudsz áldozatokat hozni a másikért? A gyülekezetért? A gyülekezetben még nem járóért? Azt mondja az ige, ne legyetek meggondolatlanok, ne gyorsan mondjatok ki egy ítéletet, akár a másikról, akár az időkről, az alkalmakról, a helyszínről, annyi magyarázatunk van, hanem értsétek meg, ez az egy mondatos összefoglalása a mainak, értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Amen. Így a helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te az Atya akaratát kerested, értünk. Kérünk, hogy ne csak példának tekintsünk ebben, hanem elsősorban, ha tudjunk mindig jönni a magunk beszélgetéseivel, problémáival, az életünk terheivel hozzád. Ha tudjunk jönni ahhoz a kúthoz, ha tudjunk jönni arra az Isten tiszteleti helyre, ahol veled találkozhatunk. És kérünk, hogy hadd tudjunk segíteni másokat, hogy oda jussanak hozzád. Kérünk, hogy hadd tudjunk hátrébb lépni, és alázattal fejet hajtva rád bízni életeket. És kérünk téged, hogy ne mondjunk le azokról, akik felé azt mutatod meg nekünk, igéddel, a körülményeken keresztül, vagy máshogy, hogy még dolgunk van. Urunk, bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor mi a saját bölcsességünkben bízunk ebben a témában. De Urunk, hogyha te emberileg gondolkodtál volna, csak akkor minket ott hagysz az életünk szélén. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk a te fejeddel is gondolkodni, hadd tudjunk veled beszélgetve átlényegülni, és Isten gyerekként gondolkodni egyre inkább. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel készítsd a találkozásainkat, a beszélgetéseinket, a bizonyságtételeinket. És kérünk téged, hogy aki a problémájával jön hozzánk, vagy talán mi vagyunk problémákkal tele, mert betegség terhel minket, mert a halál árnyékának a völgyében járunk, mert próbák terhelnek, mert gyász terhét hordozzuk. Kérünk, hogy hadd találjunk nálad mennyei szót mindig a te dicsőségedre. Amen. Most mindenki elmondhatja csendes imádságát az Úrnak személyesen magában. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Énekeljünk az igehirdetésre felelve a 66. dicséretünket. Az első, a 8. és a 10. verseit énekeljük az énekünknek, ami arról szól, hogy Isten mit tesz meg értünk. Hogy készíti elő a beszélgetéseinket?
Szent nevének mindenek dicsérik széjjel. Mondjátok ezt az Úristennek, csodálatosak dolgait. Nagy hosszád esnek, hízel kedvén ellenségén. Mi halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félő. Kiállték, ottan meghallgató engem, azért beszédével nyelvemnek, mindenkor ütem. vagy, Úristen, az ő nagy kegyességért, ki meghallgatott kérésemben, hozzám tért.
Biztosan sokan meglepődtek, ez egy csonkavers a végén, ez szerintem sokaknak nyilvánvalóvá vált. Én hiszem azt, hogy azért is, hogy tudjunk elengedni és Isten csodáira figyelni néha. Nem mindig a miénkünk jelenti a csodát, néha el kell hallgatni és hallgatni a dallamot mögötte. Hirdetéseket közlök a testvérekkel, nagy szeretettel. Ma a szokott rendeink szerint lesznek az alkalmak. 15 órától konfirmáció előkészítő, 16 órától kisifi, 17 órától nagyifi, 20 óra 30 perctől, tehát este fél 9-es kezdettel online ima közösség. Hirdetem, hogy csütörtökön Biblia óra lesz este fél 7 órai kezdettel itt a templomban. És hirdetem egyéb alkalmainkat is, van amire még nem lehet jelentkezni, meg a legtöbbre még nem lehet jelentkezni. A húsvéti családi kézműves, az például pont olyan, amire már lehet jelentkezni. Hittanos családoknak már ment ki a krétában az üzenet, hogyha jól tudom, tessenek nézni. Illetőleg tessenek jelentkezni, ez azért fontos, mert a regisztráció, hogy elő tudjunk készülni nyilván kézműveskedéssel, anyagokkal. Ez március 23-án lesz a tervezhetőség szempontjából mondom. Március 23-án fél 4 órás kezdettel, és ez családi kézműves, tehát aki aggódik azon, hogy nem tölt elég időt a gyerekeivel, az itt most tudhatna, minőségi lehetne minőségi időt együtt tölteni, úgy, hogy értelmes felnőtt emberi lényekkel még közben egy kávét is megihat, meg még egy kis sütit is majszolhat. Ez fantasztikus. Én szülőként mondom, hogy ajánlom nagyon ezt a lehetőséget. És közben még a gyerekeknek is lehet segíteni, és érdemben eltölteni velük egy kis időt is. Hirdetem a táborainkat, ezekre még nem lehet jelentkezni, de tartsuk evidenciában a jelentkezést, főleg a korosztályban odatartozók. Júli 15-től 19-ig lesz a napközis gyerekhetünk. Ez most úgy van meghirdetve a fókusz kedvéért, hogy 6 éves kortól 6-os korig, tehát az egészen kicsik az iskolába menő korosztály, vagy mehető korosztálytól egészen a felsőnek a 6-os végéig, hiszen a 7-eseknek és a 8-osoknak már ajánljuk augusztus 4-től 9-ig, ez vasárnap délutántól péntek délutánt vagy estét jelent, majd a Tahitót falui táborunkat 7-es korosztálytól lehet jelentkezni, egészen fiatal felnőtt korosztálynak a végéig. Úgyhogy elég tág ez a kör, ezek a nagyifiseknek a hete, várunk mindenkit szeretettel, aki beletartozik. Hirdetem még a kalauzt, még van egy pár bibliaolvasó kalauz. Hirdetem, hogy átállunk az új énekeskönyvre, tehát tessenek beszerezni, aki nyugtalan amiatt, hogy vajon lesz-e a padban elég, vagy nem, tegyen ellene, és lehet még egy párat lehet itt kapni az iratterjesztésben. És hirdetem nektek az adakozást, most kifejezetten arról szeretnék beszélni, hogy az egyház fenntartói járulékot nagyon köszönjük azoknak, akik egy összegben vállalták és tudták utalni. Ez a legtisztább, de tudjuk azt, hogy nem mindenki teheti ezt meg, és nagy hálával azokért, akik ezt megtehették, Isten iránti hálával, köszönjük azt is, hogyha valaki csak annyit tud vállalni, hogy minden hónapban elküldi ezt az 5000 forintot, akkor már az is nagy segítség, és talán neki is segítség, hogy nem egybe kell egy nagyobb összeget kiadnia. Erről az utalásról lehet tájékozódni a gyülekezet honlapján, de megint mondom, hatványozottan, hogy ez azokat érinti, akiknek alapból már szívügye a gyülekezet, nem azokat, akik most ide tévedtek a gyülekezet közösségébe, azokat várjuk szeretettel, és minden anyagi feltétel nélkül természetesen továbbra is az alkalmainkra. Hirdetem ugyanakkor szimpatizánsoknak is, hogy az adó 1%-át, már lassan ez az időszak van, fel lehet ajánlani, úgyhogy még fogom hirdetni egy párszor, és nem az egyházi felajánlás, hanem a gyülekezetünknek is van egy alapítványa, úgyhogy aki szeretne ezzel élni, a honlapunkon is fog majd találni róla részleteket, de gyorsan elmondom, hogy az adószámunk, a Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány adószáma 187-05-638, kötőjel 1, kötőjel 13. Emlékezzünk meg az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az Úr legyen az őriző pásztorunk, és fennállva vegyük Istenünk áldását. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Amen. Himnuszunkat énekeljük.